Köszöntöm a hallgatókat! Én Gábor Víg Vanda vagyok, általános és családügyi mediátor, valamint házassági és párkapcsolati coach, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, Lindák Linda, pszichológust, aki elfogadta a meghívásomat, és itt van a stúdióban.
Szia Vanda, köszönöm a meghívást!
Egy olyan témát választottunk a mai beszélgetésre, amit sokan megélnek szerintem, legalább egyszer életük során, méghozzá az, hogy mennyire vannak jelen akár a saját, akár a párnak a szülei a kapcsolatban. Hogy milyen hatást tudnak gyakorolni két ember együttélésére a szülők, mennyire kell vagy nem kell nekik mindenben segítséget nyújtani, még akkor is, hogyha mondjuk azt esetleg nem kéri a pár, vagy hol vannak azok a határok, erről szoktunk veled beszélgetni, amiket érdemes az embernek kihelyezni, hogy ha már mondjuk komoly párkapcsolatban él, és akár elköltözik otthonról, tehát mondjuk egy önálló életet kezd. Úgyhogy erről fogunk a mai adásban beszélgetni. Szerintem ez egy olyan téma, amiről sok mindenkinek van legalább egy élménye.
Ajaj, nem is egy. Elég sok, akár saját életemből, akár a klienseket tekintve, mert szinte nincsen olyan tanácsadás, ahol valahogy a szülők előbb-utóbb szóba ne kerülnének. Vagy a minták kapcsán, vagy azért, mert még mindig befolyással vannak a fiatalok életére, vagy akár a nem annyira fiatalok életére is.
Én sokat azt látom, hogy hát az a jó szándék, de hogy tényleg az van, hogy sok esetben csak jót akarnak a szülők. Úgy azt gondolják, hogy más szemszögből látják a dolgokat, idősebbek, többet tapasztaltak már az életből, és akkor talán egy picit más szemszögből tudják látni a problémákat, vagy a gondokat, és teljesen jót akarnak ők azzal, hogy egyébként mondjuk elmondják a véleményüket. Nem biztos, hogy mindig kell. Főleg akkor nem, hogyha emiatt konfliktusba keverednek a fiatalok.
Még ha csak a véleményüket akarnák elmondani, de sajnos nagyon gyakran látom, hogy ettől sokkal több van. Tehát láttam már olyat, ahol kibejártak a fiatalok életébe a szülők, vagy láttam olyat is, ahol az anyuka beadta a vállópert is a fia nevében, tehát hogy egészen extrém esetek is vannak.
És a menny tudott róla, hogy az anyus akart tőle elválni?
Elég nyilvánvaló volt a történet, tulajdonképpen akkor kapta kézbe, amikor az első tárgyalás következett, hogy tehát mi szeretjük egymást, és nem akarunk elválni, és akkor talán meg kéne húznunk a kapcsolat határait, és anyukának megmondani, hogy miben van beleszólása, és miben nincs. Ő már megtalálta az új feleséget is a fiának addigra.
Azért ezek elég extrém helyzetek, de általában én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van maga a gyerek, akinek a szülei ilyen értelemben egy kicsit túl buzgóak, vagy túlságosan szeretnének mondjuk kontrollálni és irányítani a fiatalok életébe, de hogy nagyon nehéz helyzetben van maga a gyerek, mert most melyik ujját ugye harapja a szindróma, a feleségét, a párját, kell választani, a szülőket kell választani, tehát, és ez a választás, ez egy annyira nehéz helyzet, mindegy milyen korban van az ember.
Nagyon tetszik ez, amit mondtál, hogy ki mellett döntsön a felesége, vagy az anyukája között. Igen, leggyakrabban a férfiaknál szokott ez problémát jelenteni. Tehát ugye a viccekben mindig a fiú és az anyósa között van a probléma, a feszültség, igen, és a gyakorlatban nem ez a helyzet. Általában a menny és az anyós között jön ki a konfliktus, akár csak amiatt, mert hogy eltérő korosztály, ugye szinte harcolnak mind a ketten ugyanazért a fiúnak a szeretetéért. Valahogy úgy tűnik, hogy a fiúkat kicsit nehezebben engedik az anyukák leválni. És igen, ez történik, amit te is mondasz, hogy nem tudja eldönteni a fiatal ember, hogy most akkor kinek adjon igazat, vagy melyik oldalra álljon, mert egyrészt van egy nagyon hosszú kapcsolata az édesanyjával, nem akarja megbántani, nem akar hálátlan lenni. Ugyanakkor meg ott van a nő, akit szeret, hogy akkor most melyiknek is mondjon ellent, és nagyon gyakran a szülő mellé állnak, mert azt gondolják, hogy kevesebb fájdalommal fog járni az, hogy ha azzal kerülnek szembe, akivel még rövidebb idő köti őket össze.
Vagy ugye azt mondják, hogy hát a hölgyek jönnek, mennek az embernek az életébe, vagy a barátnők jönnek, mennek, de hogy anya csak egy van, és akkor amellé állnak nagyon nehéz. Szerintem ezt a szülők tudnák feloldani. Tehát én is azt látom az ügyfeleken, hogy nagyon sok családban van abból konfliktus, és hosszú évtizedeken keresztül van az a típusú konfliktus, akár valakinek a lelkében meg, amit kapott az anyóségtól. Ha csak az, hogy hát másnak szántuk, viccesen megjegyezve, hogy örülj neki, hogy a tied lehet, mert azért, na, hát idáig fel kell érni, és ki tudja, hogy egyébként ez milyen mély sebeket tud egy ember lelkében ejteni, és az mennyire fogja megmérgezni majd a kapcsolatot?
Nagyon meg tudja, szóval akár válásig tudja elvinni ezt a helyzetet, egy ilyen konfliktus. Ahogy mondtad az elején, nem feltétlenül akarnak a szülők rosszat. Tehát a gyere, én is mindig felszoktam hívni a párok figyelmét, hogy erről beszélni kell, mert nem biztos, hogy direkt csinálják. Egyszerűen nem tudják, hogy ezt lehetne másképp is, vagy nem ez a jó, amit csinálnak. És valóban óriási sérelmeket lehet ilyenkor elszenvedni. Két emberen múlik, illetve hát hármon, négyen, ahogy veszük, itt számolunk bele a történetbe, de hogy ugye arról lehet leválni, aki hagyja magát, tehát hagyja magáról leválni a gyerekét. Tehát nem feltétlenül az a gyerek a hibás, aki ugye nem tud idézőjelbe leválni, mert ő akarna, csak kérdés, hogy a szülei hagyják-e, engedik-e neki ezt a leválást. Ugye vannak ezek a típusok, te is mondtad, a kontrolláló szülőket, vagy vannak az ellenséges szülők, ez amit mondtál, hogy hát nem neked szántuk a gyereket. Ideje korán kell észbe kapni. Tehát, hogy még a kapcsolat elején kell, ahogy mondtad, a határokat meghúzni, mert hogy utána, ahogy telik az idő, úgy lesz egyre nehezebb, úgy lesz egyre problémásabb, úgy lesz egyre több és egyre mélyebb seb, és ha nem lépnek, akkor igen, nagyon sokszor azt látom, hogy válás felé megy a dolog.
Most, hogyha már arról beszéltünk, hogy kinek szántuk, akkor ugye nem egyszer fordul az elő, hogy kinézik a gyermeknek a korábbi párjai közül, hogy na, ő jó lesz, és aztán valami történik a fiatalok között, más mellett köt ki a gyerek. És akkor addig feszegetik a húrt, amíg ez is egy ilyen nagyon mély árok lesz a párkapcsolatban, hogy mert édesanyád vagy édesapád a volt párodat szeretné. És hogy én úgyse fogok soha olyan jó lenni nekik, mint az előző. Mindig nehéz szerintem egy ilyen árnyékképpel harcolni. Mert az ember nem tudja, hogy miért jobb a másik, mitől is jobb a régi, mint én vagyok, mit tudott ő jobban, mint én. De hogy ott van egy ilyen árnyék, amivel kell valamiféle ilyen rangsorba kerülni, vagy megküzdeni.
És akkor itt jön a másik kedvenc témánk, a határokon kívül az önértékelés, önbecsülés, mert hogy azért ebben az is szerepet játszik, hogy mekkora az én önértékelésem, önbecsülésem. Mennyire veszem figyelembe azt, hogy most ők a másikkal példálóznak mondjuk, vagy felemlegetik, hogy ő mennyivel jobb menyünk lett volna. Ha az én önbecsülésem, önértékelésem rendben van, akkor én itt is ki fogok tudni állni magamért, és helyre tudom tenni ezt a helyzetet.
Csak nem mindegy, hogy meddig hallgatja az ember ezt, mert van, hogy évtizedekig mondják ezt.
Hát de itt van az, hogy nem hagyom már az elején sem. Tehát, hogy időben szólok, hogy ez így nincsen rendben. Ugye először a páromnak, az ő segítségét kérem a helyzet megoldásához, hiszen mégiscsak az ő szülei, és ha ő nem együttműködő, akkor azt mondom, hogy akkor legalább ne szólj bele abba, amikor én kiállok magamért, és én elmondom azt, hogy mit szeretnék, hogy szeretnék. Ugye ilyenkor nagyon sokszor az is probléma, hogy azonnali reakciót várunk a társunktól. De hát neki idő kell ahhoz, amíg felismeri, hogy ez így nincsen rendben. Mert hogy alapvetően nála is még a szülői minták aktiválódnak a legkönnyebben, azok a minták, amiket a szüleitől látott, amit a születési családban megtanult. Éppen ezért idő kell ahhoz, hogy ő is magáévá tegye azt a gondolatot, hogy innentől kezdve most már a mi családunk, ez az új család az első, a legfontosabb.
Említetted az előbb azt, hogy van, amikor a szülők kibejárnak a fiatalokhoz. És az jutott eszembe, hogy amikor az ember párt választ, akkor családot is választ, tehát nyilván jön mindenki, és látom sok esetben az ügyfeleken, hogy tulajdonképpen nem is egymással van bajuk, hanem hogy nagyon sok esetben ugye a család többi tagjából indul ki a probléma forrása. Hogy lehet ezeket leküzdeni, vagy ezzel nem foglalkozni, abban az értelemben, hogy az ember elgondolja, hogy, és én ezt szoktam egyébként mondani, hogy most gondolják át azt, hogy az a szülő miért viselkedik így, hogy miért akar annyira kontrollálni, hogy miért akar annyira belefolyni, mint mitől fél? Lehet, hogy fél is azért kontrollál valamit, vagy azért akar kontrollálni annyira. Tehát, hogy én is próbálom sokszor megvilágítani, hogy mi lehet a szülők kontrollmániájának mondjuk a hátterébe. Mert hogy az anyós viccek nyilván sok mindenkit megmosolyogtatnak, de hogy ezek nagyon komoly családi konfliktusig mennek el, teljesen elszakadnak egymástól, például szülők, gyerekek, és aztán nagyszülők és unokák, mert hogy odáig fajul például a menny és az anyós közti konfliktus helyzet, hogy a végén elszakadnak a családok, és nem ismerik az unokát. Nem biztos, hogy megéri.
Megint csak azt tudom mondani, hogy ugye ezt az elején kell rendbe tenni. Minél hamarabb kell rendbe tenni. Nagyon sokféle szülőtípus van, ami ártalmas. Tehát sokszor a segíteni akaró szülő, tehát hogy én csak segíteni szeretnék neked mondjuk azzal, hogy beleszólok a gyereknevelésbe, vagy megmondom ezt vagy azt, hogy hogy kéne csinálni. Tehát, hogy ezekkel is rengeteget lehet ártani. Vagy megint egy újabb csoport, alkoholista szülők. Ugye, vagy akinek pénzgondjai vannak, és mi fizetjük mondjuk állandóan a tartozásait a szülőnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle csoportba be lehet sorolni azokat a szülőket, akik káros hatással lehetnek a családra. És persze, kell erről beszélni, nyíltan kell róla beszélni. Nem olyan könnyű ezt átvinni, tehát nyilván egy terápián vagy egy tanácsadáson mondjuk azt, hogy gondoljon bele, hogy vajon a másik az miért csinálja, amit csinál. De hogy amikor tele van az ember sérelmekkel, nem annyira könnyű ebbe belegondolni, hogy ő miért csinálja. Ugye egyik megoldás lehet a családterápia, amikor mindenki ott van, és próbáljuk rendbe szedni ezt az egész dolgot, bár azt szoktuk mondani, hogy fontosabb inkább a pár kapcsolatát erősíteni, rendbe tenni, mint hogy mondjuk egy családterápiába bevonni a szülőket is. Ugye, hogyha nyíltan tudok beszélni arról, hogy nekem miért rossz ez a helyzet, vagy mi zavar benne, ha partnernek tekintem a szülőt, akkor nagyobb az esély arra, hogy kiderüljön, hogy hol csúszik félre az egész történet. De sokszor ez is probléma, hogy nem tudja partnernek tekinteni a szülőt, a sértett fél, mert hogy nem érzi magát egyenrangúnak. Tehát, hogy ő a szülő, én vagyok a gyerek. Pedig nem. Ő egyenrangú a párja szüleivel. Ugyanúgy felnőttek mindannyian. És ugye emiatt sem mernek sokan kezdeményezni. Egy ilyen félreértelmezett tiszteletből.
Ez tényleg nagyon sok mindenkinél van. Mintha az lenne, hogy gyereknek gyerek a párja, de hogy ez nem így van sok esetben. Hát sokszor valaki úgy kerül a másik mellé, hogy már ő is szülő, és mondjuk hoz egy gyereket vagy kettőt az új kapcsolatba vagy a házasságba.
És itt van az, amit az előbb mondtál, hogy mondjuk a szülők kiválasztják azt a párt, aki nekik legjobban tetszett. Ugye ez még vészesebb akkor, amikor már mozaik családokról beszélünk, és mondjuk a szülők, a nagyszülők, azok az előző házastárs pártján vannak, és az újat meg nem fogadják el, és nem kerül a helyére. Ugye ezek is kemény küzdelmek ám.
Pedig lehet ezt egyébként jól is csinálni.
Persze, szerintem. És sokan jól csinálják, hál' Istennek.
Igen. Mi az, amit be tudnak vajon tartani? Hol engedték el a gyereküknek a kezét ilyen értelemben?
Lehet, hogy már sokkal korábban, tehát még a párkapcsolat előtt hagyták azt, hogy a gyerek leváljon és élje a saját életét. Tehát, hogy a normális életciklusok szerint történjen, családi életciklusok végbe menjenek. Az is lehet egyébként, hogy mondjuk ott a párkapcsolattal van baj, és ezért akarja a gyerekét jobban kötni magához, mert valami olyat pótol a gyerek, amit saját párjától nem kap meg.
Az jutott eszembe, hogy sok esetben egyébként nincs is probléma. Tehát nem az van, hogy el tudja mondani a szülő a gyerekéről, hogy ezt is rosszul csinálod, azt is rosszul csinálod, itt is rosszul döntöttetek, ott is rosszul döntöttetek, hanem egyszerűen csak nem úgy dönt, ahogy a szülőnek azt 100%-ban megfelel. Tehát, hogy nincs gond, de mégis összefeszülés van, érdekellentét van, véleménykülönbség van, és pusztán ezért, mert mondjuk a gyerek nem a narancsot választotta, hanem a körtét. Ezt most lesarkítva mondom, de tényleg azt lát, hogy így kívülről mi a baj? Mi megy
de
a veszekedés?
Miért is kéne azt választani, amit a szülő elképzel? Tehát, hogy ez már nem az ő döntése, nem az ő élete. Az, hogy ő szerinte mi a jó, az az ő megoldása. A gyerek megoldása lehet, hogy teljesen más, és nekik teljesen más a jó, másképp képzelik el az életüket. És akkor még egy dolog, ami az előzőekhez eszembe jutott, hogy ugye az üres fészek szindróma. Kirepült a gyerek, ott maradtunk ketten, és nem tudunk mit kezdeni egymással. Felszabadult egy csomó idő, amit már nem kell gyerekneveléssel tölteni például. És van, aki ettől teljesen megzavarodik, és nem tudja mással betölteni ezt az űrt, és megy, és alkalmatlankodik a gyerek családjában például.
Azt jutott eszembe, hogy ott, ahol ez jól működik, ott azért olyan szépen, tényleg már majdnem ilyen második szülő és gyerek kapcsolat is ki tud alakulni, és van, hogy valaki közelebb áll aztán az anyósához, apósához, mint a saját szüleihez,
igen,
mert jobban megértik egymást, jobban megtalálják a hangot, vagy végre van valaki, aki megérti, és úgy fogadja, és hogy ez mennyivel jobb érzés.
Igen, de egyenrangú félként kezeljük egymást, meg tiszteletben tartjuk a határokat. Másik határait, meg a másik család határait is.
Mondjuk az is sokszor előfordul, hogy ugyanazt adják a szülők, amit ők kaptak a saját szüleiktől, vagy anyustól, apóstól, és akkor amikor fiatalok voltak, biztos, hogy ugyanazt mondták, hogy na, soha nem fogom ezt én így csinálni a gyerekemmel, és aztán mondjuk 20 év múlva, hát ismétli magát a történelem.
Emlékszel, erről is sokat beszéltünk már, hogy stressz helyzetben ez aktiválódik a legkönnyebben, a tanult minta. És ahhoz nagyon tudatosnak kell lenni, hogy én ne azt csináljam, amit én láttam, vagy amit velem csináltak.
Miért lehet ez egyébként, amit te is mondasz, hogy a menny és az anyós között lehet nagyobb a konfliktus? A vej és az após között valahogy a férfiak könnyebben megtalálják a hangot egymással? Jobban elbarkácsolnak, több közös téma van, nem rivalizálnak egymással.
Akár ez is, hogy rivalizálás, bár hozzáteszem, hogy itt is tudnak problémák lenni, tehát lehet, hogy ritkábbak, de azért van. Tehát amikor apu a pici lányának, tehát nincs az a férfi, aki megfelelő lenne. Tipikus, ugye ez is valamelyik napi történet, hogy nem a férjemnek szólok, hogy a csapot meg kellene szerelni, hanem felhívom az apukámat. Ugye elég nagy határsértés, ugye a férfinak, hát az férfiasságában kérdőjelezték meg, hogy ő ezt el tudja látni, ezt a feladatot, tud gondoskodni a feleségéről, a családjáról.